A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját október első vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá az ő ígéjén keresztül jelenlétünket. 158-as számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 158-as számú énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Ezékiel próféta könyvéből olvasom Istennek ígéjét a második fejezettől a harmadik fejezet 11. verséig. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Ezékiel próféta könyvéből a második fejezet első versétől elegészen a harmadik fejezet 11. verséig. Azt mondta nekem: embernek fia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek jött belém, a lábamra állított, és hallottam azt, aki beszélt hozzám. Azt mondta nekem: embernek fia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, az engedetlen néphez, akik pártot ütöttek ellenem. Vétkeztek ellenem ők is, és atyáik is minden mai napig. Az arcátlan és makacs szívű fiakhoz küldelek téged. Ezt mond nekik: így szól az én Uram az Úr. Ők pedig vagy meghallják, vagy nem hallják, mivel pártütők háza az övék, de hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük. Te pedig embernek fia, ne félj tőlük, és beszédüktől se félj. Ha bogáncsok és tövisek vesznek is körül, és ha skorpiókkal laksz is együtt, ne félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, mert pártütők háza az övék. Mondd el nekik az én beszédeimet, akár meghallják, akár nem, mert pártütők háza az övék. Te pedig embernek fia, halld meg, amit neked mondok. Ne légy engedetlen, mint ez a pártütő ház, nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Akkor láttam, hogy íme egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kigögyöllítette előttem, és íme tele volt elől és hátul írva. Gyászének, panasz és jajszó volt ráírva. Azt mondta nekem: embernek fia, edd meg, ami előtted van. Edd meg ezt a tekercset, és menj, beszélj Izrael házához. Erre kinyitottam a számat, és ő megetette velem azt a tekercset. Azt mondta nekem: embernek fia, elégítsd meg hasadat, és töltsd meg bensődet ezzel a tekercsel, amelyet neked adok. Ekkor megettem azt, és olyan lett a számban, mint az édes méz. Azt mondta nekem: embernek fia, eredj, menj el Izrael házához, és mondd el nekik az én szavaimat, mert nem valami érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez küldelek, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek beszédét nem értenéd. Bizony, ha ő hozzájuk küldtelek volna, ők hallgatnának rád. De Izrael háza nem akar rád hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Mert Izrael egész háza kemény fejű és megáltalkodott szívű. Íme olyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és olyan keményé a homlokodat, amilyen az ő homlokuk. Olyanná teszem homlokodat, mint a gyémánt, amely a kovakőnél is keményebb. Ne félj tőlük, és ne rettenj meg tekintetüktől, mert pártütők háza az övék. Ezt mondta nekem. Embernek fia, vedd szívedbe, hallgassa meg füled minden beszédemet, amelyet szólok neked. Eredj, menj el a foglyokhoz, néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és ezt mondd, így szól az én Uram az Úr, vagy meghallják, vagy nem. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi népünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 389-es számú énekünknek, mind az 5 versszaka eléneklésével. A 389-es számú énekünknek mind az 5 versszakát énekeljük. Az ének első versszaka így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Mindenható Istenünk, hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük a te házadnak csendjét. Köszönjük, hogy a múlt héten is tapasztaltuk jóságodat, gondoskodó szeretetedet, bűnbocsátó irgalmadat. Köszönjük neked ma különösen, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy a te magasságos isteni gondolataidat leírattad a Szentírásban. És szent lelked megsegít minket, hogy úgy olvassuk és hallgassuk azt, mint hozzánk szóló szavadat. Segíts el mindnyájunkat erre a boldog tapasztalatra. Ajándékozz meg minket most is ígéddel. Olyan nagy szükségünk van rá. Köszönjük, hogy minden jót el tudsz végezni bennünk beszédeddel. Segíts most nyitott szívvel figyelnünk arra. Köszönjük, hogy vannak olyanok is, akik maguk sem tudják, miért vannak itt, de a te nagy szereteted vonzza őket, és isteni gazdagságodból akarod megajándékozni őket. Tedd ezt a csendes órát most ajándékozásod alkalmává, és add meg mindannyiunknak azt, amire szerinted a legnagyobb szükségünk van. Add, hogy ne hiába legyünk itt. Hadd menjünk el lelkiekben sokkal gazdagabban, és legyünk mindnyájan használhatóbbak a te kezedben. Nem a mi érdemünkét kérjük mindezeket tőled, Istenünk, mert mi érdemtelenek vagyunk, hanem a te egyetlen fiad, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Készüljünk testvérek az ige meghallgatására a 380. számú énekünknek, mind a három verszaka eléneklésével. A 380-as számú énekünknek első verszaka így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, 3. fejezetének 16. versében. hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második leveléből, a harmadik fejezet 16. vers első feléből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. A teljes írás Istentől ihletett. A teljes írás Istentől ihletett. Eddig tart az alapíge. Kedves testvéreim, október első vasárnapja van, és ettől a vasárnaptól kezdve a hónap utolsó vasárnapjáig egy sorozatot indítunk el a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ebben a hónapban, ha Isten is éltet bennünket, akkor 5 nyugodalom napban lesz részünk, és ennek megfelelően a reformáció 5 nagy jelmondata köré fogjuk csoportosítani az ige hirdetéseket a következő sorrendben. Ma a sola scriptura, egyedül a Szentírás elvére fogunk tekinteni, következő vasárnap sola fide, egyedül hitáltal, harmadik vasárnap sola gratia, egyedül kegyelemből, negyedik vasárnap solus Christus, egyedül Krisztus, és végül október utolsó vasárnapján lesz szó a soli Deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség elvéről. Talán többen vagytok az itt ülők közül olyanok, akik feltennétek a kérdést, hogy hogyan alakultak ki ezek a reformátori jelmondatok akkor ott, a reformáció idejében. Nos, erre a kérdésre egészen egyszerűen így tudnák válaszolni, hogy az 5 szólá karakteresen szembehelyezkedik a római katolikus vallás dogmafejlődése során megfogalmazott hittételeivel. Vagyis, hogy ez azt jelenti, hogy ahogy teltek az évszázadok, ugye a katolikus vallás nagyon sok olyan emberi hagyományt, nagyon sok olyan szokást ékelt a Biblia tanítás mellé, ami pedig már nem egyezett meg Krisztusnak a tanításával. Tehát, hogy az egyház deformálódott mindattól, amit Krisztus elképzelt az első gyülekezetről és a gyülekezetben élő emberekről. Itt tehát nyomatékosan aláhúznám, hogy a reformáció az nem újítás. Még csak nem is hitújítás. Mert hát a hitet nekünk nem lehet megújítani, azt ajándékképpen kapjuk az Úristentől. Hanem a reformáció az elsősorban visszaalakítást jelent. Vissza szerették volna alakítani az eredeti állapotba az egyházat és a közösséget. A mai alkalommal tehát úgy, ahogy az alapígéből is hallottuk, erre fogunk tekinteni, amit így nevezünk, hogy egyedül a Szentírás. Sola scriptura. Így hallhattuk az alapígében, hogy a teljes írás, vagyis mindaz, ami a Bibliában le van írva, az az Istentől ihletett, vagy így is fogalmazhatnék, hogy az Isten által inspirált könyv. Éppen ezért a reformátorok mindent megtettek annak érdekében, hogy lefordítsák a Bibliát a nép nyelvére. Ez volt a reformációnak talán egyik legnagyobb vívmánya, hogy minden népnek a nyelvére lefordították a Szentírást, és az Isten tiszteletek alkalma is anyanyelven zajlott. Nyilván azért történt ez meg, hogy amikor a jelenlévők eljönnek egy Isten tiszteletre, akkor ne azt tapasztalják, hogy ott valami hókusz-fókusz történik, amit mi nem értünk, hanem valóban a lélek szava jusson el értelmemig, szívemig, bensőmig. Nem véletlenül használom ezt a kifejezést, hogy hókusz-fókusz. Zárójelben említenném meg, milyen érdekes, honnan ered ez a kifejezés. Abban az időben, amikor latin nyelven folytak a szertartások, akkor igen gyakran előfordult, hogy úrvacsorát vettek a jelenlévők, és amikor a pap felmutatta Krisztus testeként az ostját, akkor ezt latinul így mondta, hogy hoc est corpus meum, azaz ez az én testem. Mivel azonban a jelenlévők nem értették,
Ezért ebből a latin kifejezésből, hogy hoc est corpus, ebből így fordították le, hogy hocus pocus történik ott. Most a reformátorok éppen ezt szerették volna valamiképpen átformálni, hogy mindenki értse. Hogy mindenki otthon olvashassa a Szentírást, értelmezze mindazt. A nézet, hogy a Biblia nem igényel más magyarázót önmagán kívül, ellentétben áll a katolikus hagyománnyal, amely azt mondja, hogy szükség van az emberi hatalomra, a hagyományra, az emberi szertartásokra. Az 1521-es Wormsi birodalmi gyűlésen Luther Márton a római császárral ellentétbe került 5. Károllyal ilyen szempontból is. Hogy tudnélik, Luther Márton azt mondta, hogy Isten szavára, azaz egyedül csak a Bibliára szabad hallgatni. Ezzel szemben 5. Károly azt mondta, hogy egyenlő rangra kell emelni az Isten szavát az emberi hagyományokkal, az emberi szokásokkal. Calvin János is a fő művében, institúciójában éppen a Biblia kizárólagosságára hívja fel a figyelmünket. A sola scriptura elv alapján a protestáns egyházak nem fogadnak el olyan hagyományokat, amelyekre nézve a Biblia nem tartalmaz utalást. Ilyen például a pápai tekintély, a búcsú, ilyen például a szentek tisztelete, a halottakért való imádkozás, vagy a papi cölibátus. De talán vannak az itt ülők közül is olyanok, akik ezeket gyakorolják. Pedig a Szentírásban erre nincs semmilyen utalás. Sem a búcsúra, sem a szentekhez való imádkozásra, sem pedig a halottakért való imádkozásra. De hadd kérdezem azt, jöjjön közelebb a mi református körünkben. Vajon nincsenek olyan hagyományok, amelynek semmilyen utalása nincs a Szentírásra nézve? Nem szeretném ezeket felsorakoztatni, de hadd vegyük egészen komolyan számba. Mi indít bennünket, amikor ezeket mégiscsak szeretjük megtartani? Gondoljunk a nagy ünnepekre, karácsonyra vagy húsvétra. Hány és hány olyan emberi hagyomány, emberi szokás van, aminek pedig semmi köze nincs sem Krisztus születéséhez, sem az ő feltámadásához. Testvéreim, most a igehirdetés második felében nézzük azt meg, mit jelent az, amit így szoktunk mondani, hogy a Biblia, azaz Isten által ihletett írás. Mit jelent ez? Hogyan kell nekünk azt értelmezni, amit Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak mond? Hogy tudnélik, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos mindarra, amit aztán a folytatásban felsorol. Hogy kell nekünk tehát a Bibliára tekinteni? Hogy kell nekünk úgy olvasni, hogy abból valóban az Istennek hozzánk szóló szavát halljuk ki? Egyszerűen ez azt jelenti, hogy Isten parancsolta meg a szentíróknak, hogy leírják mindazt, amit mind a mai napig olvashatunk. Nem csupán, hogy megparancsolta, hanem Isten adta a szájukba azokat a szavakat, mondatokat, gondolatokat. De úgy írták le mindezeket, testvéreim, hogy közben írásokon érzékelhető az egyéniségük, a kultúrájuk, a műveltségük. Van néhány szentíró, aki így visszatekintve életére és írására erről tanúbizonságot tesz. Dávid, aki az Ószövetségnek jelentős részét írta, az egyik helyen így beszél, az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt a nyelvemen. El tudom képzelni, hogy amikor Dávid visszatekint életére, akkor eszébe jutnak azok a zsoltárok, azok az írások, amelyeket Isten ihletése által leírt. És talán az első gondolata az volt, hogy mennyi mindent leírtam. És aztán eljött ez a gondolata, hogy nem én találtam ki, hanem az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt a nyelvemen. De hadd idézek egy új szövetségi ígét is. Péter apostol 2. levelében ezt mondja. Tudnotok kell, testvéreim, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Istentől küldött emberek, pedig azt láthatjuk, hogy sok esetben tiltakoztak ez ellen. Jeremiás próféta például tiltakozott, hogy túlságosan fiatal. Mózes pedig azt mondja, hogy nem tud ő ékesen beszélni. És soroljuk mi is, hogy mennyi képességem nincs, amiért én nem szolgálhatok az Istennek. És olyan jó, hogy az Úristen mégis ezeket a prófétákat felhasználta. Testvéreim, ez azonban nem úgy történt, mint az okult gyakorlatban, hogy transzba estek, vagy önkívületi állapotba estek, és így hallották meg az Isten szavát. Nem, ők tökéletesen józan állapotban értették meg az Isten gondolatait. Tehát Márk, akinek Péter apostol tisztálta le az evangéliumot, a maga egyszerűségében írja le mindazt. Aztán, hogyha Lukács evangéliumát végigolvassuk, akkor azt állapítjuk meg, hogy ő sokkal választékosabban, sokkal másabb formában, igényesebb stílusban írja le, mert hogy az ő foglalkozása az orvos volt. Testvéreim, azt láthatjuk, hogy a stílus különbözik a könyvek között, de a tartalma ugyanaz. Nagyon nagy csoda ez. Összességében azt mondhatjuk, hogy körülbelül 40 szentíró írja le a 66 könyvet a szentírásban, amit olvashatunk, körülbelül 2000 év periódusában. Voltak a szentírók között királyok, meg pásztorok, meg vámszedők, meg halászok. Mindenki a maga stílusában írja le, és mégis, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy végigolvassa a szentírást, akkor arra következtetésre jut, hogy ez egy egységes könyv. Úgy gondolom, még egy ilyen egységes könyv a világirodalomban nincs. Hát hogyan lehetséges ez, ha 40 szentíró írja le a maga egyéniségéből fakadóan, hogy lehet mégis egységes? Látjátok, éppen így, hogy ugyanaz a lélek ihleti Jeremiást is, meg Péter apostolt is, meg Pál apostolt is. Ugyanaz a lélek. Isten a legfőbb szentíró, de különféle embereket használ fel mindebben. Sok író deákot alkalmazott, így is mondhatnám. Valahogy ezt úgy tudnám elképzelni, testvéreim, mintha kimennénk a természetbe, és előttünk lenne egy hatalmas tarka rét. És tudjuk, hogy azon a réten különféle virágok vannak. Nem csupán egyféle virág van. És mégis, ha itt távlatosan tekintünk arra a mezőre, akkor látjuk ezt az egységet. De ez nem jelent egyformaságot. És mégis egység van. Vagy ha elmegyünk egy hangversenyre, ott különféle hangszerek szólalnak meg. Van ott trombita is, meg dob, meg hegedű, meg nagybőgő, sorolhatnám tovább. De hogyha a kórusvezető összehangolja ezeket a hangszereket, akkor mégis egységben, harmóniában szólalnak meg. Hadd említsek ezzel kapcsolatosan is egy ószövetségi, meg egy újszövetségi példát. Jeremiás prófétának azt mondja az Úristen, hogy mondd el az én népemnek, ha abba hagyjátok a bálvány imádást, megmaradtok, ha viszont tovább folytatjátok, más istenekhez mentek, akkor bizony eljön a babiloni fogság, el fogtok pusztulni. Jeremiás börtönbe kerül, nem tudja továbbadni a népének, de elmondja ezt Báruknak, Báruk leírja, és felolvassa a nép körében. Azonban a király, amikor ezt megtudja, akkor ezeket a kéziratokat kandallóba veti, elégeti, tűzbe dobja. Mi a folytatás? Az, hogy az Úristen újból ihletett állapotba keríti Jeremiást, és újból veszi az Isten a fáradtságot, hogy ugyanazt elmondja. Báruk leírja, elmondja a népnek, és mi ma ezért olvashatjuk a Szentírásban. Jeremiás sem volt mindig ihletett állapotban. De amikor az Isten szavát írta, akkor az Isten lelke által valósult meg mindez.
Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni, csak az ige hirdetőket. Tudjuk, hogy vannak rá példák. Az ige hirdetőket börtönbe vetik, de az Isten igéjét sohasem lehetett bilincsbe verni. És ebben is az Isten csodáját láthatjuk meg. Az újszövetségi példa Péterről szól. Jézus egy alkalommal el akart vonulni a tanítványokkal, mondhatnám így is, hogy egy lelki gyakorlatra, csendes napokra. Beszélgetett közben, és miközben beszélgetett, megkérdezte Jézus, hogy mondjátok csak, kinek mondanak engem az emberek? Többféle válasz elhangzik. Aztán Péter megszólal, és azt mondja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És el tudom képzelni, hogy a többi tanítvány elcsodálkozik ezen. Hát honnan veszi ezt a gondolatot? Meg honnan veszi azt a bátorságot, hogy ennyire határozottan ezt állítsa, hogy ő a Messiás, az élő Isten fia? És erre a kérdésre Jézus megadja a választ. Nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én atyám. Az én atyám. Istentől kapott Péter ott kijelentést. Talán Péter lepődött meg a legjobban önmagán. Hát mit beszélek én? Miről beszélek? Miért vagyok ebben annyira határozott? Hát azért, mert a lélek jelentette ezt ki neki. Eltelik néhány pillanat, és Jézus elkezd arról beszélni, hogy őt megcsúfolják, keresztre feszítik, de harmadnap fel fog támadni. Mit mond Péter? Ez nem történhet meg vele. Mentsen, Uram Isten! És erre azt válaszolja Jézus Krisztus, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. Itt már Péter nincs ihletett állapotban. Egyik pillanatban még abban volt, és a másik pillanatban már nem. Kedves testvéreim, a Biblia megírása úgy gondolom hasonló ahhoz, amit a transformátorok tesznek az elektromos árammal. Beérkezik a magas feszültségű áram, azonban a transformátoroknak éppen az a dolguk, hogy ezt lecsökkentsék, redukálják 220 vagy 230 voltra. Mert ha ez nem történik meg, akkor az a magas feszültségű áram mindent tönkretesz. Tudjátok, hogyha az Isten, mondhatnám így is, ha egy az egyben ide lejönne, akkor a mi bűnös mi voltunkból fakadóan nem tudnánk elviselni az ő szentségét, az ő tökéletességét. Azonban az Úristen szent lelke által ezért adja a Szentírást, hogy lecsökkentse ezt a magas feszültséget. De nem csupán, hogy leredukálja, lecsökkenti, hanem miközben itt hallatszik az emberi szó, aközben az Úristen szent lelke által újból felerősíti ezt a szót, hogy abban Isten szavát hallj meg. És ez megint Isten csodája, hogy az én gyarló emberi szavamat kész felhasználni. Mindig elcsodálkozom azon, testvéreim, amikor valaki azt mondja, hogy általad az Isten szólt. Érdemes vagyok én erre? Érdemesebb vagyok én bárkinél, akik itt vagytok? Hát nyilván, hogy nem. És milyen nagy dolog, hogy az Isten így redukálja le, és utána így erősíti fel az ő szavát a mi szívünkben. Ezért van az, testvéreim, hogy nem mindenki érti a Biblia szavát. Csak az, akiben ott van a lélek. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, szükség neked újonnan születned. Mert amíg ez nem történik meg, addig folyamatosan csak kérdéseid, lázadozások lesznek a szívedben. Ezért kérdi meg Filip a Szerecsen Komolnyiktól, hogy érted-e, amit olvasol. És azt mondja, hát hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. És akkor a lélek által Filip elkezdi magyarázni.
És lehull a lepel a szerecsen komolnyik szeméről, lelkének szeméről. Elkezd látni, és megkeresztelkedik.
Kedves testvéreim, adás mindig van, de Isten mondja azt, hogy mire van szükségünk. Akiben nincs ott a Szentlélek, annak nincs vevőkészüléke, és akinek nincs Krisztussal való élő kapcsolata, annak nincs antennája. Adás mindig van, de szükségünk van a vevőkészülékre, meg az antennára. Ez egyfelől a Krisztusban való hit, erről hallani fogunk majd egy másik igehirdetésben, és ez a Szentlélek ajándéka. De ahhoz, hogy meghalld Isten szavát, naponként szükség van arra, hogy elcsendesedj. Gondoljunk bele, hogyha bemegyünk egy erdőbe, végigfutunk azon az erdőn, nem biztos, hogy meg fogjuk hallani a madarak hangját. Ahhoz szükség van, hogy leülj egy fához, és jó egy óráig, két óráig ott csendben maradj. És akkor előjönnek a madarak. Akkor meghallasz olyan csicsergéseket, amelyeket futás közben nem hallottál meg. Most ezért van nekünk szükségünk nem csupán vasárnap elcsendesedni, hanem naponként. Kedves testvéreim, az újjászületés az nem vallásosság, még csak nem is keresés, még csak nem is igényes gondolkodás. Mert amikor az Isten lelke világossá teszi számodra az ő szavát, akkor Isten gondolatainak mérhetetlen gazdagsága, és annak számára kincses bánya lesz a Szentírás. Kincses bánya a Szentírás, ha fellapozod a Szentírást, a Bibliát. Mert ha nem, akkor lehet kérni a léleknek ezt a megújító kegyelmét, hogy szóljon a Szentíráson keresztül neked. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy a Szentírás olyan, mint a mindennapi kenyér, ami erőt ad a mindennapi feladatokhoz. Olyan, mint a világosság, amelynél el tudunk igazodni. Olyan, mint a kard, amellyel meg kell vívnunk azokat a lelki harcokat, amelyekkel naponként találkozunk. Aki rendszeresen olvassa a Bibliát, az új gondolkodást kap. Azt mondja Pál apostol, a Szentlélek megújítja a mi értelmünket, és mint egy Isten szemével látjuk a valóságot. Következésképpen a teljes valóság alapján kezdünk el tájékozódni. És nem csak töredékesen, hanem a teljes valóságot. Mert ha csak töredékesen látjuk azt, akkor olyan gyorsan, helytelen következtetésekhez jutunk. Ezért tud az ilyen ember személyes életében is helyes döntéseket hozni. Mert a teljes valóságot adja meg számára az Úristen. A szívem szorul össze, amikor valakik azt mondják fölényesen a Szentírásról, hogy az már ózsdi, és abban már az Isten nem üzen. És akik így viszonyulnak a Szentíráshoz, azoknak lehet, hogy időnként nem üzen. De az Isten még ezt is felülírja. Aki nem hiszi, hogy a Szentíráson, az igehirdetésen keresztül az Isten szólal meg, talán még azt is kész felülírni az Isten is megszólítani. Hát mikor új életed lett, azelőtt fontosnak tartottad úgy igazán a Szentírást? Nyilván, hogy nem. És mégis az Isten elhozta ezt a döntést a te szívedben. Sokszor hallom, hogy ó, én bolond, csak most kezdem el érteni, hogy miről szól a Szentírás. Mennyivel jobb lett volna korábban. Kedves testvéreim, ismerek valakit, illetve hallottam egy történetet egy kedves hívő emberről, akire rászálltak a munkahelyén. Egyfolytában cikizték, keresztbe tettek neki. Egyfolytában csúfolták őt azért, mert az Isten nevét vallja. És akkor egy alkalommal megszólalt az egyik barátja, és azt mondta, hogy hát azért a keresztény sem olyan, akin fát lehet vágni a hátán. Üss vissza neki. És úgy ketten el is tervezték, hogy azért, mivel folyamatosan cikizzék őt, folyamatosan
folyamatosan bántalmazzák szavakkal, ezért ő is valamiképpen visszavág, visszaadja. Ki is agyalták, hogy mi lesz ez, időzítették is a pillanatot, és amikor eljött az a nap, azon a reggel újból szokása szerint felnyitotta a Szentírást a bibliaolvasók arról szerint. És abban azt mondta az Isten, magatokért bosszút ne álljatok. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És akkor ezt mondta ez az ember, hogy értem. Akkor ma nem tesszük meg. Fogjuk halasztani. Aztán eljött a következő nap. Már kíváncsi volt, hogy mi lesz a következő ige. Hegyi beszédből így hallatszott, szeressétek ellenségeiteket, jót mondjatok azokról, akik rólatok rosszat mondanak, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Mire azt mondta, értem. Tegnap azt mondta az Isten, mit ne tegyek, ma pedig azt mondja, hogy mit tegyek. Aztán eltelt néhány hónap, és egy este mély beszélgetésbe került azzal a személlyel, akinek vissza akart volna ütni. És a beszélgetés által formálódott át a szíve ennek az idézőjelbe tett ellenségnek. Így is kész munkálkodni az Isten igéjén keresztül, hogy így naponként adja számunkra az útmutatást, hogy most mit tegyek, vagy mit ne tegyek. Talán többeteknek említettem azt a példát, amikor valakivel egy igencsak nehéz beszélgetésbe kellett kezdjek. Féltem a beszélgetéstől. Féltem, hogy konfliktusos kapcsolatba kerülünk, és még inkább megromlik közöttünk a kapcsolat. És mielőtt erre a beszélgetésre sor került, azelőtt nagyon komolyan az Isten elé vittem ezt a kétségbeesésemet, ezt a fájdalmamat. És annyira szépen kialakult az a beszélgetés. És annyira szépen elrendeződött, ahogy még csak nem is gondoltam volna. De elárulom testvéreim, hogy volt olyan is, amikor nem vittem az Isten elé, és az a beszélgetés olyan is lett. Mert nem kértem abban az Istent. Abban már falat húztam. Kedves testvéreim, ne össze-vissza, és csak időnként olvassuk a Szentírást, hanem így naponként. Mert így akkor két lábon járó szentírások leszünk. Két lábon járó szentírások. És talán te magad is rá fogsz csodálkozni arra, amire Péter, hogy ezt az én szám mondja. Honnan mondom ilyen határozottan? Hát a lélek által. Olyan nagy dolog, amikor ezt át fogjuk élni. És kérjük az Istent, hogy ebben jöjjön segítségünkre, mert ez a hitünket megint annyira meg tudja erősíteni. A bibliaolvasás rendjén Ezékiel könyvéből olvastam fel az ige szakaszt, amiből arról tudósít bennünket a Szentíró, hogy azt a tekercset, ami az Isten ígéjét jelenti, meg kellett ennie. És azt olvasok, hogy édes mézzé formálódott. Igen, az Úristen így akar táplálni bennünket az ő igén keresztül. Nyilván, hogy ez jelképes cselekedet volt. De ezáltal is az Isten ma erre akarja felhívni a figyelmünket. Hogy egyedül a Szentírásra, egyedül az Isten által ízlelhet könyvre építsük a mi életünket. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 435-ös számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Istenünk, hálásan köszönjük a Bibliát, köszönjük azokat, akik lefordították a mi nyelvünkre. Köszönjük neked, hogy megőrizted sok-sok hányattatás, visszaélés, gonoszkodás közepette is. Köszönjük, hogy rajta keresztül te magad szólsz hozzánk egészen személyesen és aktuálisan. Indíts minket arra, hogy hallgassuk a te szavadat, hogy legyen nekünk mindennél fontosabb, hogy te mit akarsz velünk. Hadd értsük meg, hol a helyünk az életben. Milyen feladatokat bízol ránk? Mire akarsz használni? És mi mire használjuk a napjainkat, az éveinket, az egész életünket? Áldunk téged azért, hogy az örök életet is a te ígéddel munkálod ki bennünk, és hitre is a te ígéddel segítesz. Olyan sok jót közvetítesz nekünk beszédeden keresztül. Adj a szívünkbe egészséges szomjúságot, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, és ahhoz igazítsuk az életünket. Kérünk, Urunk, hogy legyen a te ígédnek sokkal nagyobb tekintélye népünk körében is. Adj a népünknek lelki felébredést. Hadd lássuk meg a magunk nyomorúságát nélküled, és ragyogjon fel előttünk az az új élet, amit te kínálsz a benned hívőknek. Hadd tartozzunk mi ennél, minél többen, hadd tartozzunk te hozzád, akik veled töltjük ezt a földi életet, és majd veled lehetünk az örökké valóságban is. Eléd hozzuk mindnyájan személyes gondjainkat. Könyörgünk szeretteinkért a közelben és távolban. Könyörgünk azokért, akik a mieinknél sokkal nehezebb helyzetben vannak. Légy irgalmas az éhezőknek, szűkölködőknek, betegeknek, az élet és halál mesdjéjén járóknak, az otthontalanoknak, és mindazoknak, akik még sohasem hallottak rólad. Használj minket is, hogy vigyük szeretetedről szóló örömhírt. Merjük a jövő héten is minden tekintetben a te ígéd szerint élni, hogy két lábon járó szentírások lehessünk. Kérünk, Istenünk, hogy adj vigasztalást a gyászoló családnak, szent lelked által. Kérünk, Istenünk, hogy ebben a csendben indíts minket őszinte imádságra magunkban. Jézus Krisztusért. Amen. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvéreim. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a múlt hónapban a zilai árváknak gyűjtöttünk külön összeget a szeretetszolgálati felsejben. Abban a hónapban 3900 lej gyűlt össze. Köszönjük a jókedvű adakozóknak a szándékát, és Isten áldja életüket. Hirdetem azt is, hogy ebben a hónapban, október folyamán külön adományokat fogadunk el a szeretet szolgálati versenyben a református mentő misszió számára. Tegnap délelőtt szombaton Kun Erzsébet piroska koporsója felett hirdettük a feltámadás evangéliumát életének 76. özvegységének 3. esztendejében adta át lelkét Teremtő Istenének, a Kümpina 26 szám alatt lakott. Gyászolják fia, menye, lánya, veje, sógorai. Isten lelkének vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak. Örömmel hirdetem, hogy idén is megszervezésre kerül a gyalui csendes napok. November 10 és 12 között lesz megszervezve. Még egyszer mondom az időpontot, november 10 és 12. Viski Jánosnál lehet jelentkezni erre az alkalomra. Hitvallástételre készülve a 254-es B-jelzetű énekünk első 3 verszakát énekeljük. A 254 B-jelzetű énekünknek az első 3 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. valljuk meg hitünket. Életemben is halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagami, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva az előbbi ének szavaival készülünk az áldásra a 254-es béjelzetű énekünk 4. verszakával. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.